Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Januári rezsistoppot vezet be a kormány. Ez azt jelenti, hogy a fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségeit átvállalják a családoktól, jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor a kormányülés után közzétett videóüzenetében azt mondta, a szélsőséges időjárás komoly próbálja állította az országot, és a múlt heti hópróbát sikeresen teljesítettük. A szokatlan hidegben gondoskodtunk a tűzifa ellátásról és a mindenki számára elérhető melegedőkről, tette hozzá. A kormányfő az intézkedést azzal indokolta, mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. Közvetlen tárgyalásokat akar kezdeményezni Grönland megszerzéséről Donald Trump, aki a Davoszi Világgazdasági Fórumon a Dániához tartozó területtel kapcsolatos vitáról is beszélt felszólalásában. Az amerikai elnök hangsúlyozta, nagyon tiszteli a dánokat és a grönlandiakat is, de nemzetbiztonsági szempontból elengedhetetlennek tartja, hogy az Egyesült Államok megszerezze a szigetet. Az Európai Parlament sürgőségi eljárásban megszavazta, hogy az Unió 90 milliárd eurós közös hitelt vegyen fel Kijev megsegítésére, miután erről a tagállamok állam és kormányfői még korábban megállapodtak. A hitelből Magyarország mellett Csehország és Szlovákia is kimarad. Kövér László, az országgyűlés elnöke csatlakozott az Egyesült Államok képviselőháza és az izraeli Knesset elnökének azon kezdeményezéséhez, hogy Nobel békedíjra jelöljék Donald Trumpot. A levélben úgy fogalmaztak, a modern történelem során először parlamenti elnökök a világ különböző részeiről egyhangulag jelölnek egy rendkívüli vezetőt. A SZÉV programhoz benyújtott magyar védelmi terv kapcsán is vizsgálja az Európai Unió a jogállamiságot, és annak súlyos megsértése esetén feltételekhez kötheti a folyósítást. Ezt Kaja Kallas uniós biztos hangsúlyozta az uniós parlament vitáján. A Fidesz EP képviselői szerint fontosabb Brüsszel számára Magyarország politikai zsarolása, mint Európa védelmi képességeinek megerősítése, írja a téma összefoglalójában az Economics gazdasági portál. Több konkrét megállapítást tett a SZÉV védelmi hitelről a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton szerint a kedvező kamatozású kölcsönből a Magyar Honvédség olyan védelmi képességekre tehet szert, amelyek garantálni tudják, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és a béke tartósan fennmaradjon. A teljes keret 16 milliárd 200 millió euró. Mindössze 10 fős többséggel, de az Európai Parlament megszavazta azt a határozatot, amivel a nemrégiben aláírt Mercosur tagállamokkal kötött partnerségi és ideiglenes kereskedelmi megállapodásokat az Unió bíróságához küldik véleményezésre. Ez azt jelenti, hogy a megállapodás ratifikálását akár 2 évig is elhalaszthatják, mivel a luxemburgi testület 18-24 hónapig vizsgál egy ügyet, írja cikkében az Index. Előzőleg már tiltakoztak a gazdák, hogy az ezzel Európába kerülő olcsó, de nem megfelelő minőségű dél-amerikai élelmiszerek tönkreteszik őket. Az alapvető jogok biztosa nyílt levélben kereste meg az EBSZ érintettjeit, az Európai Parlament elnökét, valamint a Szlovák Köztársaság emberi jogi biztosát a Beneš dekrétumok ügyében. A hivatal emlékeztet, ez lényegében életfeltételeitől fosztott meg több mint 4 millió magyar és német nemzetiségű embert. A dekrétumokat, illetve az azokat később megerősítő jogszabályokat formálisan nem helyezték hatályon kívül, sőt Szlovákiában új törvényt alkottak a védelmükben. Ez nemzetközi jogot sérthet. A magyar egyetemek ismét előreléptek, ismertette a kulturális és innovációs miniszter a Times Higher Education szakterületi rangsort a Facebookon. Hankó Balázs elhívta a figyelmet, a Semmelweis Egyetem a legjobb 200 intézmény közé került, már 12 magyar egyetem van a legjobb 5%-ban, továbbra is cél, hogy 2030-ban már a top 100-ban is legyen magyar, mondta. Jön a 100 milliárd forintos akcióterv az éttermeknek, közölte a kormány a Facebook oldalán. Adómentes lesz az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció, csökken a turizmus fejlesztési hozzájárulás, valamint kiterjesztik a felszolgálási díj kedvezőbb adózását. Kedvezményes hitelt kapnak az ágazati szereplők a Kisvaludi Turisztikai Hitelközponton keresztül, vendéglátó kisokos készül, illetve csökkennek az adminisztratív terhek, 2027-től papírmentessé teszik a szektort. Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek ezzel kapcsolatban elmondta, a zarándoklat napjainkban egyfajta ellenkultúra. Ma, amikor semmire sincs időnk, amikor minden a teljesítményről szól, a zarándok úton lassítunk. A lengyelországi Csesztóvába és Krakkóba, Mátraverebély Szentkútra és Bodajkra is szerveznek zarándokvonatokat idén. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős, borult lesz az ég, párás, a levegő a folytatásban, szitálás, ónos szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 15 és mínusz 10 fok között, napközben pedig mínusz 3, mínusz 2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Jékely Zoltán, angyalfia. Habár csak egy-egy pillanatra érzem igazán, valami mégis itt lüktet közöttünk, s fájó örömmel ostromol meg újra. A legnagyobb szív, mely embert éltetett. Ez a fény is belőle árad végső fokon, s még ha tükrözés is csupán két gyermek szemen, engem is átjár és betölt. Maga a kegyelem. Hogy mégsem hallhatom, s érezhetem örökké, tisztátalan kevésségem a vétkes. Sárból kunkorodó hüllő fejére nem győzök elégszer rátaposni.
Jékely Zoltán angyalfia című versét Sárosi Kinga előadásában hallották. Jékely Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros, Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 1941 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt. 1941 és 1944 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott. 1946-ban visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárba. 1954 után szabad foglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Schiller és Shakespeare műveit fordította. Budapesten hunyt el 1982. március 20-án.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Szent István Bazilika orgonájának felújításáról beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Bazilikából. Ide jöttünk, hogy beszélgessünk az orgona felújításáról, amit nemrég végzett el Süveges István orgonépítő. Itt van még velünk Virág András Gábor, a Bazilika orgona művésze, aki játszott az orgona avató koncerten. Az orgona szentelése szeptember 27-én történt, az orgona avatása pedig október 25-én. Először kérdezzük Süveges Istvánt az orgonáról. Úgy tudom, hogy már háromszor átépítették ezt az orgonát, amelyet 1905-ben épített Angster József orgonépítőmester.
Igen, ez valóban így van. Ennek a felújításnak az volt a célja, hogy ezt a hosszú építési időszakot stílusilag egyesítsük. Bővült is a hangszer. A hangszerben volt még olyan lehetőség, hogy bizonyos regiszterek cseréjével jobb hangzást tudtunk elérni, illetve a játékasztalon volt egy távmű, ami sosem készült el, és ezeket a regiszter kapcsolókat kihasználván négy regiszterrel bővítettük ezt a hangszert.
Kezdjük az elején, mert bizonyára nem sokan ismerjük ezt a hangszert. Laikusoknak mutassa be, kérem, az orgonát.
Hát ugye a hangszer 1905-ben készül a pécsi Angster orgona gyárban. Ez az öreg Angster József ezt tekintette élete főművének. Ez annak a cégnek a 450. orgonája volt. Ez akkor 3 manuálos és 65 regiszteres volt. Akkor ez volt az ország legnagyobb hangszere. Majd eltelik 30 év körülbelül, és bővítik egy 4. manuállal, meg 10 pár regiszterrel, majd jön Rieger, átépíti a szélládákat, gyakorlatilag ezek osztják el a sípok között a levegőt, a szélládákat átépíti, és elektromosítja, majd még 95-ben volt egy magyar átépítése neki. És akkor ez volt az az utolsó időpont, amikor a hangszeren nagy javítást végeztek. Tehát most volt az a lehetőség, hogy a bazilika és püspök úrnak a jóvoltából ez a hangszer fel megújulhatott.
Kívülről mi azt látjuk, hogy az orgona sípokból áll, és tudjuk, hogy azon játszik az orgona művész. Hogy kell elképzelni az orgonát belülről? Hogyan működik?
Hát mindenféleképpen lelke van. Azt lehet mondani, hogy belülről, hogy hogyan működik. 3 darab fúvó motor látja el levegővel, ezek percenként körülbelül 200 köbméter levegőt tolnak be ennek az egész szerkezetnek a belsejébe. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az alsó részében ilyen nagy kovács fújtatószerű légtartályok vannak, ezeket feltöltik a motorok a levegővel, és akkor onnantól fogva ugye a szélládák fogják a regiszterek és sípok között elosztani a levegőt. A hangszerben regiszterekről beszélünk. Tehát ugye én is mondtam, hogy ez a hangszer 97 regiszteres. Egy síp készülhet fémből, fából, lehet nyitott a teteje, födött a teteje. Ez mindegyik egy-egy regiszter. Egy regiszterben annyi darab síp van, ahány billentyű van a klaviatúrán. Itt 56 darab billentyű van, tehát ha egy regiszter sípjait nézem, azok azonos építésmód mellett 56 darab egyformán megépített sípot látunk. Ez lesz a hangszernek egy hangszíne. Ilyenből van itt 97. Amikor az orgonista egy regisztert bekapcsol, egy billentyűt nyom meg, akkor egy síp fog szólni. Ha 10 regisztert kapcsol be, egy billentyűt megnyom, akkor adott esetben 10 darab síp fog együtt szólni. Ennek a hangszernek 6389 darab sípja van. A szélládák ezek között osztják el a levegőt. Ez egy nagyon bonyolult szerkezet, minden egyes síp alatt található egy kúpszelep, mint egy autónak a hengerfejébe. Ezek a részek, ezek 1930-ban készültek, nem voltak felújítva eddig. 48-ban volt egy beázása a hangszernek, mert a fölötte lévő üvegablak beszakadt előtte valamikor, csak azt tudjuk, hogy 48-ban javították a hangszert, és például annak a katedrál üvegnek a darabjait még mi megtaláltuk a hangszerben, sok helyre így beesve meg beékelődve.
Olvastam, hogy vannak az orgonának nagyon nehezen hozzáférhető részei is, és ezek porosak voltak, mert az elmúlt évszázadban nem tudták megtisztítani, most ezeket is megtisztították többek között.
Egy teljes körű belső takarítás történt, tehát igazából amit úgy végeztünk, hogy föntről a hangszer tetejétől szépen haladtunk az alja irányába. Hogy annyira nem ismerték ezt a hangszert, például a helyiek se tudták, hogy a hangszer hátsó sípjai mögött van egy 7 méter széles, körülbelül 2 méter magas vakablak. Pont ebben az időben volt egyébként, amikor mi is dolgoztunk, a bazilikának az épületnek a digitalizálása, és amikor kibontottuk azokat a sípokat, akkor ők is megörültek, hogy hú, valami olyan, amiről nem tudtunk semmit, és akkor azt az üreget ott fel tudták mérni.
2 évig tartott ez a munka. Mik voltak ennek a nagyobb lépései?
A hangszernek az elkészült részei nem tudtak együtt játszani, amíg hozzá nem nyúlt részekkel. Ez azért volt, mert mi ennek a hangszernek a hangját mélyebbre vittük. Ugyanis az építése óta eltelt 120 évben, ennek a hangszernek a hangját mindig csak magasabbra vitték. És ezáltal a sípokon kialakult egy olyan expressziónak nevezett hangra már nem használható rész, ami elkezdte zavarni a sípok hangját. És nyáron, amikor a hangmagasság emelkedés miatt ennek a hangszernek bemagasodik a hangja, voltak olyan sorok, amiket már nem lehetett meghangolni, mert elcsuklott nekik a hangjuk. Ugye ezért döntöttünk úgy, hogy 10 herccel lejjebb megyünk, aztán abból a 10-ből 7 maradt meg, Viszont voltak olyan sorok, amik ezt a mélyítést már nem tolerálták, és akkor a tizet meg kellett felezni. Na tehát ez volt az egyik legösszetettebb része ennek a hangszer felújításának, hogy tehát meg kellett logikailag felezni a hangszert. De úgy, hogy ezen a hangszeren egy héten a felújítás alatt körülbelül 10 koncert van. Tehát csak szerdán van rajta a kettő. Nem lehetett a hangszert leállítani, viszont a minőségi orgona zenének pedig meg kellett, hogy mutatkozzon. Fogtuk, és az elején húztunk egy vonalat a diszpozícióban, hogy hol lesz az a pont, amikor az orgonisták elkezdik használni az új részeket. Ugye ez volt 2024. szeptemberében, és akkor onnantól fogva a már elkészült részt kezdték el használni, és akkor mindig az bővült a következő elkészült szélládával, regiszterrel. Volt neki ugye ez a része. Aztán igazából ugye a legelején volt neki az a része, amikor ezt a 19 darab benne található légtartályt kellett felújítani. Hát itt nem lehetett azt csinálni, hogy húzok egy vonalat, hanem itt megpróbáltuk nagyon minimalizálni az időt, hogy mit tudom, 1-2 napra nem tudták csak használni a hangszert. És akkor volt neki egy olyan része, amikor 2 hétre le kellett állítani a hangszert, mert ez az volt, amikor a játékasztalát építettük át. Ott nem volt lehetőség arra, hogy azt az átépítést, felújítást azt úgy csináljuk, hogy közben a hangszer használható marad, úgyhogy igazából a 22 hónap felújítási munkából ez a hangszer ez 2 hetet kivéve végig használható volt.
Gondolom, hogy nem sok orgona építő van Magyarországon. Hogy választotta ezt a különleges szakmát?
Hát ez 23-24 évvel ezelőtt volt. Az ócsai premontrei templomba felújították a komornyik orgonát. Én akkoriban kántorizáltam, de teljesen más irányban dolgoztam. És én átmentem a református templomba, és megnéztem ezt a felújítást, és amikor én megláttam a nagy papír dobozokba berakott 8 lábas ónsípokat, én tudtam, hogy meg vagyok. Én másnap bementem a munkahelyemre, kiléptem, szüleim semmiről nem tudtak, bementem a munkahelyemre, kiléptem, és még aznap délután jelentkeztem a mesternél, hogy én csak itt mint egy légy a sarokba, és szeretném látni, hogy ti ezt hogyan csináljátok, és ez hogyan alakul ki, és hogy ebből mi lesz. Ennek az lett az eredménye, hogy a felvett mester a műhelyébe. Az évben nem indult a Zeneakadémián hangszerészképzés, hanem következő évben jelentkeztem, fel is vettek. A mesternél a műhelyben tanultam a szakmát, a Zeneakadémián pedig az elméleti, illetve az összes többi részt. Tehát itt igazából hangszerészképzés folyik, de a Zeneakadémia szárnyai alatt. Nekünk minden más hangszerről is tanulni kell. Tehát mi egy éven keresztül tanultunk a trombitákról, a klarinétokról, az összes fúvós, ütős, elektrofon hangszerekről. Ezt a tudást, ezt a mai napig használom. Tehát egy orgonaépítőnek nem elég azzal tisztában lenni, hogy hogyan szól egy orgona, hanem a többi hangszerhez kell tudni hasonlítani. Az orgonában vannak olyan hangszínek, amiknek igenis egy klarinétra kell tudnia hasonlítani. Mondjuk egy 16 lábas klarinét regiszternek egy nagyon szép basszus klarinét hangja kell, hogy legyen. És amikor ugye intonáljuk be ezeket a hangszíneket, akkor nekem mindig az élő hangszer jár a fejembe, tehát hogy ahhoz hasonlítson a hangja. Jó, elkanyarodtam attól, hogy hogyan lettem orgonaépítő. 2012-ben alapítottam meg a saját cégemet, addig végig ennél a mesternél dolgoztam, majd utána elmentem még a Bágyígyon aranykoszorús orgonaépítő mester mellé dolgozni egy másfél évet, és igazából az első munkánkat azt ő is hozta. Tehát, hogy minket akkor nem ismert senki, és ő adta át a munkát. Azt mondta, hogy István, ezt te már meg tudod csinálni, menjetek, csináljátok meg, egyezzetek meg.
A kaposvári székesegyházba épített egy új orgonát. Hogy kell ehhez hozzákezdeni?
Hát lebontani a régit. Kaposvári egyház megye részéről érkezett egy megkeresés. Mi akkor már sokat dolgoztunk abban az egyház megyében, és sok kis templomban. Főépítész úr látta át ezeket a munkákat, felőre jött a megkeresés és a felkérés, hogy akkor a kaposvári székesegyháznak is az orgonáját azt mi építsük át. Évekkel előtte már volt róla szó, de ott 2019 környékén lett rá meg a lehetőség, hogy akkor a székesegyháznak az orgonáját átépítsük. Az is egy gangster hangszer volt. Annak a szakértője a Hogbertalan volt, a Mátyás templomnak a nyugalmazott orgonaművésze, és az ő tervei alapján építettük, és azt is bővítettük. Azt a hangszert, az 3 manuálos és 43 regiszteres lett így. Ott is az lett megcélozva, hogy ugyan a szekrénye az modernizálódott, azt megtartottuk, a belső sípanyagot megtartottuk, de a belső sípanyagot úgy egészítettük ki, minthogyha ezt anno angster is így készítette volna el.
Milyen anyagokat használ az orgonához?
Faanyagból gyakorlatilag az egzótákon kívül mindent. Ugye a sípok azok ónólom ötvözetből készülnek, jó esetben. Hát azon kívül vörösréz, horgany, az elektronikában gyakorlatilag az elektronikát azt nem mi építjük, de maga a hardware részt azt teljes egészében mi telepítjük. Tehát ugye a mai modern hangszerekben már nem pneumatikus megoldásokkal szólaltatják meg a sípokat, hanem elektromágnesek dolgoznak. Ezeket az elektromágneseket külföldről beszerezzük, onnan vásároljuk, de mindent mi készítünk. Tehát most már elindult a sípkészítő műhelyem is, van egy sípkészítőm, akivel gyakorlatilag a lemezöntéstől a legutolsó intonációig mindent tudok vele együtt csinálni.
Mindegyik nagyobb magyarországi templomban van orgona, mennyire látja át ezeket, milyen ezeknek az állapota?
Volt egy olyan időszak, ahol az orgona az egy mellőzendő hangszer volt. Kisfalusi szinten gyakorlatilag mehetnénk egyik templomból a másikba, és mindenhol lenne mit csinálni. A nagyobb problémát inkább azt mutatja, hogy kevés ember van, aki játszik hangszeren. Tehát én ebbe látom az igazi nagy problémát, hogy kopnak kifele a kántorok. Tehát azért azt ne felejtsük el, az előző rendszernek az első legnagyobb dolga az volt, hogy a kántortanítókat eltüntetni, és hiányoznak a rendszerből.
Van képzés. Lehet, hogy nem maradnak a pályán a fiatalok.
Igen, hát kérdés, hogy mennyire vonzó.
Azért összetett dolog, mert ahhoz, hogy vonzoljon, ahhoz viszonylag stabil megélhetés igen. kellene, ezt a legtöbb egyház község, főleg a kisebbek nem tudják. Igen. Tehát akkor olyan valaki csinálja, aki mondjuk bármi, minden, van egy civil állása, igen. de nem orgonista.
És akkor ugye a civil állás teljesen szétcsapódik az egész, mert a civil állása az hétközben működik, az összes egyházi esemény az pedig hétvégén van.
Igen, és hogy ez tényleg egy külön szakma, de hogyha ráadásul aki hobbiból csinál, nyilván nem lehet elvárni, hogy magas szinten, és hogy ez egymást rossz értelemben generál. Tehát itt a probléma, hogyha nincsenek állások, de ez nem magyar, ez már Ausztriában, ezt nem akarom hozni, csak hogyha már szóba került ez már, amikor én kint tanultam több mint 20 éve, akkor is probléma volt, hogy egyszerűen a státuszok szűntek meg. Tehát, hogy ez egy világjelenség, a szekularizáció is, és akkor ennek ez egy vadhajtása.
Akkor Virág András Gáborral folytatjuk a beszélgetést, ő a Bazilika orgona művésze. bizonyára sok orgonát kipróbált, mások orgonán játszott életében. A Szent István Bazilika orgonája hol áll a magyarországi orgonák között a sorban?
Ezt a felújítás óta, amióta az orgonát felszenteltük és felavattuk, nagyon sokan kérdezik, és teljes lelki és szakmai nyugalommal azt tudom mondani, hogy ez az ország egyik legjobb hangszere. És ezt azért merem egyáltalán így kijelenteni, mert a felújítás előtt közel sem gondoltam ezt. Én nem mint az orgonaépítő, hanem az orgona játékos szemszögéből mondom mindezt. Sokszorosan meghaladta az orgona önmagát, bizonyos dolgok még jobban sikerültek, mint ahogy azt vártuk volna, vagy vártam volna, ráadásul sokkal kényelmesebb a már sokszor emelgetett játékasztalon játszani, ugyanis nem csak az új regiszterek kapcsolóit kellett kicserélni a régiekkel, hanem a fekete billentyűk is most már kicserélésre kerültek. Azt a fajta szabvány fekete billentyűt kapta meg ez az orgona, amin a zongoristák is játszanak. Ugyanis régen egy sokkal keskenyebb billentyűzet volt, ami a fekete billentyűket illeti, tehát kényelmetlen volt rajta játszani. Tehát mind érzet is jó, és hát ami megszólal, az meg tényleg bennem van az előző hangszer, hiszen a 16 évemből 14-et azon játszottam, és a mai napig működik az, hogy örülök, és hogy jó, tényleg ez már nem az, ami volt. És ráadásul még egy technikai dolgot hadd meséljek el a kedves hallgatóknak, mégpedig azt, hogy ugye ez nem látszik, de mindannyian, akik játszunk rajta, bőven 180 centi fölött vagyunk, és ma már igazából ez majd, hogy nem egy átlagnak is mondható, hiszen egyre magasabbak a felnövekvő ifjak. Ez eddig is így volt, valószínűleg ez egy jó darabig így is lesz, és a játékasztal a süveges KFT jóvoltából 6,5 cm-rel magasabb lett, tehát ez azt jelenti, hogy a legalsó manuál, az legalsó billentyűsor, ugye mi manuálnak hívjuk, azt hívjuk elsőnek, alulról fölfele számoljuk, nagyon mélyen volt, tehát nekem mindig úgy kellett tartanom a térdeimet, természetellenes pozícióban, kicsit a hátamnak is jobban meg kellett dőlnie, mert különben egyszer nem fért el, bármennyire is fura ezt mondani. De megemelésre került egyébként szabvány méret, tehát igazából szabvány alatt lett az előző játékasztal készítve, tehát az a tizenéves rossz reflex, hogy a térdemet csak elfordítva tudtam a játékasztal alá, amikor kellett berakni, már ez sincs, tehát a hátam nem fáj annyira azóta, hiszen nem görnyedve játszunk már, hanem ki tudunk egyenesedni, ez sem mindegy, hiszen az ember hangszerrel él. Ez is számít, hogy jobb testtartással tudunk a hangszeren játszani.
Thank you.
Miben különbözik az orgona játék a zongora játéktól, mert ahhoz hasonlít a legjobban?
Külsőre lehet, hogy ahhoz hasonlít a legjobban, hiszen ugye fekete és fehér billentyűből áll, de én azt hiszem, hogy ez az egyetlen és a legfőbb hasonlóság. Azon kívül minden másban különbözik, kezdve onnan, hogy a zongora ütőhangszer, húrjai vannak, de azokat kalapácsok szólaltatják meg úgy, hogy megütik. Orgona pedig fúvós hangszer, erről már sokat hallottak a kedves hallgatók, tehát a hangképzés is teljesen máshogy működik. Az részletkérdés, hogy a billentyű hangterjedelme eltér a zongorától, az a legkevesebb, de azért ami még egy nagyon alapvető különbség, hogy pedálja is van az orgonák, tehát amit a lábainkat szólaltatunk meg, ez egy ugyanolyan billentyűs, hogy nyilván kisebb hangterjedelemmel, mint ami a kéznek van, tehát a manuálkor látható, csak azt mi lábbal szólalhatjuk meg. Ez is egy lényeges különbség, ráadásul ugye esett szó a regiszterekről is, tulajdonképpen mi mindig szakszóval éve hangszerelünk is, mert hiába vannak egy darabnak részben a tradícióból, részben a kottában lévő bejegyzésből, részben a darab sajátosságából fakadó regisztrálási, mondhatnám azt, elvek, útmutatások, de azért minden hangszer más. Amikor odaül az orgonista egy hangszerhez, mindig kicsit újra kell regisztrálni, újra kell hangszerelni a darabot. Tehát azt szerettem volna mindezzel mondani, hogy végtelenül más a gondolkodása egy zongorajátékosnak, meg egy orgonajátékosnak. Tehát tulajdonképpen csak az hasonlít, hogy a billentyűknek a színe hasonlít. Tehát örömmel mondhatom, hogy teljesen más.
Ide hangszerészként nyithatok egy zárójelet. Tehát az orgona az egyetlen egy olyan hangszer. Az emberi hallás tartományon kívül van neki a hangterjedelme. Ez a hangszer, ez 11 oktávon keresztül szól. Az olyan, mintha 130 billentyűje lenne a zongorának.
Vannak olyan mély regiszterek, ezt István jobban el tudja mondani, amelyek valóban olyan értelemben kiesnek a hangtartományon, hogy csak a felhangjukat halljuk. Esetleg erről mondasz persze, néhány szót?
Persze. Tehát ugye az alsó legmélyebb sípjait a hangszernek, az alsó hetet nem halljuk, az alaphangját. Jogos a kérdés, hogy akkor mi szükség ezekre? A fülünkkel nem halljuk, de a testünkkel érezzük. Tehát, hogyha az orgonista egy nagy akkordot tart, és ezt az egy regisztert elkezdem kikapcsolni, bekapcsolni, azt viszont érezzük, mert megváltozik az érzésünk. Ugyanígy a tetejénél is. Tehát a felső az egylábas sípsornak az utolsó 6-8 hangját már olyan 50 fölötti emberek már nem hallják. De ott van, és csilingel, és szól.
Ez a néhány hang a felhangjai megszólalása által is az fizikai érzeten túl erősíti azt az akusztikus hatást, amire be lehet építve, vagy kicsit mélyítse, tömörítse az orronát. Fantasztikusan érdekes ezt érezni és hallani. Tehát ez is, tulajdonképpen ez az értelme a mély regiszterek. Azért nem véletlenül tudott ez, hogy is mondjam, évszázadok alatt nem kikopni, most kicsit rossz magyarsággal, hiszen azért ez is olyan, mint sok minden más, hogyha egy fejlesztés, legalábbis én gondolom, nem igazán jó, azt idővel kidobja a szervezet vagy a szakma, úgyhogy nagyon izgalmasak ezek a mély hangok is. Én rendszeresen szoktam kipróbálni különböző ismeretterjesztő koncertek által, például a Bazilikában minden szerdán délelőtt vannak angol és magyar nyelvű előadások Orgona szemtől szemben címmel, és ott egyébként nagyon jól látni, hogy a világ legkülönbözőbb pontjairól, tényleg Ausztráliától kezdve, Izraelen át, Japánig jönnek turisták, mert mindig meg szoktam kérdezni, meg szoktuk, Szotyori Nagy Gábor kollégámmal közösen csináljuk ezeket a hangversenyeket, és ott is én rendre kiszoktam próbálni, hogy a legmélyebb sípokról nem csak mesélek, meg a legmagasabbakról sem, hanem játszom. És bizony, az idősebbek a magasabbakat ugye előbb nem hallják, a mélyeknél meg nem hallják, de érzik, hogy remeg a veséjük, tüdejük. Szóval nagyon érdekes.
Adódik a kérdés, hogy miért választotta ezt a hangszert.
Ha picit fennkölt szeretnék lenni, akkor mondhatnám, hogy hangszer választott engem, de természetesen azért ennél profánabb magyarázata van. Az egész onnan indult, hogy édesapám Virág András és nagyapám Virág Endre, egyébként meg az ő édesapja is orgonaművészek voltak, a dédapám kántor tanító volt, és sajnos nagyon vasváron, sajnos viszonylag fiatalon elhunyt, de akkor is ott elindult egy tradíció, és én ezt láttam. Ilyenkor mindig szokták kérdezni, hogy és akkor presszionáltak, és erre meg mindig szoktam mondani, hogy szerencsére a legkevésbé sem, az az igazság, sőt, mondta is az édesapám, és ezért nagyon hálás vagyok neki, szerintem ezzel tett a legjobbat, hogy teljesen világosan elmondta, hogy csak azért ne csinálja, mert látta, hogy érdekel, látta, hogy ott egyébként még néha segített a morgonnál sípok pakolásában is, vagy egyáltalán kották rendezésre, tehát érdekelt a dolog, de ő mondta, hogy csak azért nem kell csinálni, ezért is egy dolog mellett, aztán úgy voltam vele, hogy hát nem nagyon volt választásom, hiszen ez érdekelt. Tehát akkor meg minden más meg nem érdekelt, főleg tizenévesen. Nyilván a komponálás az ugyanúgy érdekelt, de az se volt tudatos. Akkor így választottam ezt a hivatást. Először nagyapám Virág Endre, ki orgonaművész és karnagy is volt szintén, kezdett el tanítani. Sajnos nagyapám elég hamar beteg lett, de mégis azért volt egy olyan másfél évünk, ahol az orgonálás alapjait a lehető, mai napig is ezt mondom, lehető legkiválóbban, pedagógiailag is a lehető legjobban megtanította, és azért hiába nyilván teljesen más, hogy játszom, mint hogy orgonát, és ez így is természetes, de azért, hogyha odaülök a hangszerhez, még mindig azok az alapok, tehát a rendszeresség, hogy mikor rugalmas az ember, ugye valahol ezt is tanul, tehát nem csak a szakmát, hanem a tulajdonképpen minden mást is tanulunk egy zeneóra, vagy bármilyen óra által, és akkor nagyapám 99-ben nagyon-nagyon sajnálatos módon itt kellett, hogy hagyjon minket, és akkor meg édesapám átvette az irányításomat, és akkor jött a középiskola, ott már két szakos voltam, zeneszerzés és orgona, és aztán jött az egyetem és külföldi tanulmányok, de amit még egyetlen mondatot, ha mondhatok, hogy, és ez ide kapcsolódik a bazilikához, azért is merem szóba hozni, ugye engem érdekelt mindig is a komponálás, olyan szinte, hogy firkálgattam hangokat, másogattam darabokat, aztán amikor ez jobban érdekelt, akkor is az édesapám volt az, aki elvitt Kolos István zeneszerző orgonaművészhez, aki az elődön volt itt a bazilikában, aki egyébként 47 éven keresztül, azért az nem semmi. Egészen 2011-ben, mikor hunyt el, na várjunk, csak fussó neki, egészen 2000, Kolos István tanárról egészen 2010-ig töltötte be a Szent István Bazilika orgonaművészi posztját, 47 éven keresztül, és ő volt az első zeneszerzés tanárom, akihez édesapám elvitt, egyáltalán lássa meg, hogy ez most mit jelent, mit kezdjek vele, mit ne kezdjek, hogyan csináljak, egyáltalán van-e miről beszélni. Tehát igazából ez is a bazilikához köthető, és Kolos tanár úrhoz, hogy ahogy a nagyapám, és illetve szóval az egyházhoz köthető, hogy a nagyapám, meg az édesapám az orgonálás alapjaira, illetve nyilván édesapám esetében már sokkal több mindenre is megtanítottak, úgy Kolos tanár úr az egyházi ismerettségek révén szintén a zeneszerzés alapjait megtanította nekem, és az is olyan, hogy mint mindenben, hogyha az alapok nincsenek elég jól letéve, de én azt gondolom, hogy bármiről az életben, akkor már semmi nem lesz utána olyan jó. És mivel zenész családba születtem, és akkor be is fejezem ezt a gondolatot, és mivel zenész családba születtem, megvolt az a fajta szakmai emberi infrastruktúra, hogy a legjobb kezekbe tudtak édesapámék adni.
Mennyire befolyásolja a játszott zeneműveket az orgona? Gondolom, hogy a hány orgona, annyi féleképpen hangzanak rajta a zeneművek.
Ez pontosan így van, és olyannyira így van, hogy egy orgonistának, most itt a, mondjuk úgy, hogy a koncertező orgonistáról van szó, alapvetően hozzátartozik az életéhez az, hogy amikor kap egy meghívást, akkor a hangszer legapróbb részleteiről, ami neki szükséges, érdeklődik, de az igazság, hogy a gyakorlatabb koncertszervezők már eleve küldik a hangszernek, ezt hívjuk úgy, hogy diszpozícióját, amiben a hangszínek, tehát a regiszterek rajta vannak, az egyéb játéktechnikai segédeszközök, a paraméterek, ugyanis bizonyos műveket bizonyos hangszeren nem lehet, vagy nem érdemes eljátszani, tehát már egy koncertprogramot is úgy érdemes, és úgy kell összeállítanunk, hogy az az adott orgonára, még ha kisebb kompromisszumokkal is, de alkalmas legyen. Igen, ez egy alapvető életmód, és nekünk azért jóval hamarabb oda kell érkezni egy ismeretlen hangszerhez, hiszen azért, akinek van saját hangszer, például hegedűs, trombitás, az rengeteg zenekari hangszeres, bőgösni ez nincs mindig így, de hogy akik saját hangszerre játszanak, azoknak azért egyszerűbb, mert állandóan velük van. De nekünk akklimatizálódni kell, és teljesen más hangszereket is meg kell szoknunk, épp ezért ez egy olyan logisztikát kíván, hogy adott esetben már egy éjszaka, egy nappal a koncert előtt is érdemes megérkeznünk. Tehát több időt vesz igénybe, de ezt mi tudjuk, és mi ezt így.
Mi tartozik a repertoáriába?
A korabaroktól kezdve, nyilván a teljeség igénye nélkül, napjaink zenéig szeretek játszani. Én azt szoktam mondani, hogy minden korszakot szeretek, csak nem minden darabot. Tehát én próbálom olyan darabokat válogatni, akár a Bach előtti időszakból, akár a romantikából. Ugye a bécsi klasszikában nem nagyon volt az orgonának szerepe, alig volt szerepe, vagy akár a későbbi korokból, amik közel állnak hozzám. Tehát Liszttől is van egy-két olyan ismert mű, amit azért nem játszok, mert párszor már lejátszottam koncerttel, mondjuk pár tízszer, és azután is úgy éreztem, hogy nem, akkor, tehát vannak ilyen darabok, amiket szeretnék játszani, időről időre előszedék, és akkor, hogyha második, harmadiknál is úgy érzem, hogy nem az enyém, akkor hosszabb ideig pihentetem. Minden korszakot szeretek játszani, csak nem minden darabot. És ez szükséges is, mert egy zenei időszakban menne ragadni hosszabb ideig, nekem az nem lenne produktív és egészséges.
Ön tanít egyetemeken is, korábban tanított a Debrecen Egyetemen, most pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa. Mit tanít?
A Zenakadémián szolfés zenelmélet, analízis és partitúra, olvasás, partitúra ismerett tantárgyakat tanítok, leggyakrabban zeneszerző karmester szakosoknak, néha billentyűsöknek, és néha egy-egy vegyes csoport is kerül a kezeim közé. Azért jók ezek a tantárgyak, mert habár a szolfés zene elméletnek van egy elméleti neve, meg ugye ez egy olyan tantárgy, amit annyira senki nem szokott alapvetően szeretni, de az a jó ezekben a tantárgyakban, hogy a zenének, a zenei korszakok teljes spektrumát lehet tanítani, és úgy, hogy igazából ezek teljes mértékig gyakorlati tárgyak. Persze, hogy kell beszélnünk arra, hogy egy zenemű hogy működik, hogy épül föl, mik a stiláris jellegzetességi, mit tudom más, egy Mozart, meg egy Beethoven, mert hogy azért ezeknek egy része kézzelfoghatóan elmagyarázható, és akkor ezek mentén csinálunk különböző gyakorlatokat, adott esetben hallásfejlesztő gyakorlatokat, tehát valahol az egész egy zenei játék az én fejemben. Az analízis az hasonlóképpen, csak ott az nem annyira interaktív, a partitúra játék, a partitúra ismert, az meg ugye az, hogy az más oldalról világít meg dolgokat, de van most például van orgonista hallgatóm is, ők gyakran kerülnek hozzám, néha most van külföldi hallgató is, úgyhogy elég színes a paletta, és ez azért jó, mert hiába ezeket a tantárgyakat tanítom, de kicsit több évességük ellen egy kicsit mindig minden csoporthoz más zeneműveket is időről időre megismerek, és ez nekem is jó, mert egyrészt nem csak ugyanazt tanítom, másrészt pedig én is frissítem saját magamat. Tehát a tanításnak ez egy másik nagyon fontos része. Nekem különösen, mert akár hangokat írok, az a négy fal között van, akár játszom, az pedig a templom falai között van, tehát egy alapvetően ez egy magányos, szegregált tevékenység is, hogy igazából az emberekkel szakmai értelmes kapcsolatban tudok lenni, azért ez nem baj. Sőt, a leendő kollégáimat, akik már néhányan kollégák, már 16 éve tanítok, megismerem, az is egy nagyon-nagyon jó dolog, és most már 41 évesen érzem azt, hogy bizony van egy különbség a 20 évesek között és közöttem, ezért különösen jó, hogy köztük is lehetek, mert a jó emberi kapcsolatokon túl igazából még úgy az ő generációkat is egy picit jobban értem, mint hogyha csak a saját elefántcsontoronyomban lennék, és ez így nagyon örülök, ha meg is fog tudni maradni.
önorgonaművész és egyben a vezető orgonistája a bazilikának. Miben mutatkozik meg a munkája? Hogyan jelölik ki, hogy milyen zeneműveket játszanak?
Több rétű a munkánk és az én munkám is. Ez a vezető orgonaművész vagy orgonista, ez inkább azt jelenti, hogy én fogok össze bizonyos logisztikai dolgokat. Hárman vagyunk orgonaművészek, Virág András orgonaművész az édesapám, Szotyori Nagy Gábor orgonaművész, nálam egy évvel idősebb, pályatársam, nagyon jó barátom, és én, és a karnagyunk Farkasházi Dávid is egyébként tud orgonálni, és bizony, néha ő is besegít különböző szertartásokon. Külön naptárban vezetjük, minden hónapban, általában a hónap második felében a következő 4-5 hétről tartunk egy online megbeszélés, hiszen adott esetben többféle városban is vagyunk, ezeket a saját külön naptárunkba is én szoktam bevezetni, meg a Bazilika központi naptárába is. Az én feladatkörömhöz tartozik még a nagy orgonának a folyamatos felügyelete és a kapcsolattartás Süveges István orgonaépítővel, akkor például az hozzám szokott tartozni, hogyha mondjuk egy külső cég koncertet rendez, akkor mondjuk hangszeres, mi a hangszeres művek hangozhatnak, nem csak orgona lehet, mondjuk zenekari mű, hanem akkor azt meg kell indulni, hogy miért nem. Farkasházi Dávid pedig a vokális megszólalásokra figyel, és egyébként erről is közös e-mailt kapunk. Gábor is hozzá szokott szólni, általában amelyikünk előbb látja, szól hozzá. Tehát rengeteg logisztikai feladat, plusz ugye a szertartásokon, miséken, esküvőkön, temetéseken, ezeken az állandó koncerteken való folyamatos orgonálás, ezeken a szerda délelőtti koncerteken, ezeket is beosztjuk, és azért a bazilikának a élete igen sűrű, tehát itt mindig történik valami, akár állami, akár egyházi rendezvény, ahol ugyanúgy helyt kell állnunk, és azon az énekkor az egy külön dolog. Tehát ebben mutatkozik meg, hogy igazából én fogom össze, de azért a hármunknak, orgonistáknak azért elég hasonló a feladat. Ezek milyen plusz logisztikai feladatok, amik az én vállamat terhelik. Idén először megpróbálkoztunk egy saját rendezésű orgona szenteléssel, orgona avatóval, az volt az igazából az első hivatalos olyan koncert, ami nem liturgia volt, hanem rendesen meghirdetett koncert, és mi, mint Bazilika szerveztük, mindezt a Bazilika 120 keretein belül, hiszen idén 120 éves a Bazilika, és a felújított orgona is egyébként 120 éves. Néhány héttel ezelőtt szombaton a Bazilika hivatalos 120 éves ünnepi évfordulójára került sor, ünnepi mise keretein belül, ott is a Bazilika énekkara is jelen volt, tehát nekik ez egy nagyon hosszú nap volt, vagy előtte még próbáltunk is, természetesen Farkasházi Dávid vezényelt, és édesapám is, Gábor is, és én is mind a misén, mint az utána következő esti 8 órás ünnepi hangversenyen is közre működtünk.
Budapesten voltunk a Szent István Bazilikában, ahol Süveges István orgonaépítővel és Virág András Gábor orgonaművésszel beszélgettünk. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A megigazulásból fakadó remény és békesség címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók, jelen alkalommal a reménységgel kapcsolatban Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 5. fejezet 5. verséről elmélkedünk, kifejezetten szólva arról, hogy természetesen a szöveg összefüggést is szem előtt tartjuk. Először engedjenek meg egy néhány általános kitételt a római levéllel kapcsolatban. Pál levele a rómaiakhoz más néven a rómaiakhoz írt levél, vagy római levél, az Új Szövetség 6. könyve. Kulcsszava és legfőbb fogalma a megigazulás. Ennek köszönhetően Augustinus, Szent Ágoston, majd a lutheri reformáció számára is a legfontosabb új szövetségi könyv volt. Pál apostol valószínűleg Korintoszban írta a levelet, Krisztus után 55-56-ban, vagy 57-58-ban. A levél tartalmáról egy néhány gondolat. A római levél már említett műfai jellegzetességével nem áll ellentétben, ha azt mondjuk, hogy Pál, idézünk, az ő evangéliumát fejti ki benne lehető legnagyobb teljességgel, mégpedig egy olyan ige hirdetés formájában, amelynek textusa, szövege az ószövetségi Habakuk próféta könyvének 2. fejezet 4. verse beli mondat, mely így hangzik, görögül, ho dikaios ek pisteos zésetáj, ami magyarul azt jelenti, íme abban, aki felfuvalkodott, nem igaz a lélek, az igaz azonban hite által élni fog. Ez az idézet. Zsidókból és pogányokból lett keresztényeknek egyaránt arról szól alapvetően az ige hirdetés, hogy kegyességünkben az Istenre kell egészen hagyatkozni, az Istent kell életünkben az első helyre tenni, és el kell némulnia minden felesleges emberi dicsekvésnek. Tisztelt rádióhallgatók! Most idézet következik a vizsgált verssel kapcsolatban, illetve magát a szövegösszefüggést vesszük alapul. A megigazulás gyümölcseiről ír az 5. fejezetben Szent Pál apostol. Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bűnösökért, noha az igazért is alig hal meg valaki, legfőjebb jó emberért vállalja a halált. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk, most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. Mert ha Istent, fia halála kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk, most, hogy kibékültünk vele, annál inkább megmenekülünk az ő életében. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Tisztelt rádióhallgatók, ez az egész szakasz Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből az 5. fejezet első versétől a 11. verssel bezárólag hangzott el. Békesség Istennel, ez ennek a szakasznak a címe. És ahogyan hallhattuk, háromszor hangzott el benne a reménység. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel. Továbbá a türelemből kipróbált erény fakad, a kipróbált erényből reménység. És ami a leginkább fontos számunkra, a legfőképpen vizsgált mondatunk, a remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Arról van tehát szó, hogy nem emberi erőfeszítés eredménye ez a reménység, hanem Isten ajándéka, az Úr Jézus Krisztus megváltásából fakad, és a feltámadt Krisztus a reménységünknek a forrása, aki előzőleg szenvedett és meghalt értünk, és mindent már földi életében is, az Atyától kapott küldetésben, a Szentlélek erejében tett, és ez a Szentlélek áradt ki akkor, amikor meghalt értünk a kereszten, és ebben a Szentlélekben részesülünk akkor, amikor a szentségekben találkozunk Jézus Krisztussal, először is az életünket leginkább meghatározó keresztségben. A Szentlélek a biztosítéka annak, hogy nem valamilyen téves úton járunk, hiszen a remény nem csal meg bennünket, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.